Rádió Evangélium Magyarázat című műsorában. Ma az Evangélium Lukácstól, Szent Lukácstól, a 11. fejezetből, elsőtől a 4. versig. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítvány arra kérte, Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk, amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Úgy tűnik, hogy a tanítvány, aki kérte Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni, nem volt jelen, amikor a hegyi beszéd elhangzott. Hiszen ott sok mindent tanít Jézus az imádságról. Az is lehetséges, hogy a tanítványok számára a hegyi beszédben adott útmutatás az imádsághoz túl kevésnek tűnt. Vagy általánosnak ahhoz képest, amit keresztelő János tanított övéinek. János hasonlóan a farizeusokhoz, arra a mintára vezette övéit, hogy naponta háromszor imádkozzanak. A harmadik, a hatodik és a kilencedik órában. Említésre méltó, hogy Jézus imádságáról szóló feljegyzéseket leginkább Lukács evangéliumának köszönhetjük. Az egyik legdrámaibb imáját a Getszemáni kertben az első három evangélium mind feljegyzi. A negyedik evangélium ugyan nem, viszont teljes összhangban ezzel beszámol Jézus utolsó vacsorán elmondott főpapi imájáról. Ezentúl az első két evangélium egy-két megjegyzést tesz Jézus imádságáról, a többit mind Lukácsnak köszönhetjük. Ez a tény teljes összhangban van a harmadik evangélium jellegzetességeivel, melyek együttvéve az emberfiának történetét mutatják be, vagyis Jézusnak, mint valódi embernek. Először is az evangélium elején található nemzetségtábla, mely Ádámra vezeti vissza Jézus származását. A születésének és a születés körülményeinek leírása. A többi evangéliumhoz képest különös részletességgel leírt gyermekség története. Ahogy növekedett bölcsességben, korban, és Isten és emberek előtti kedvességben. Ez az evangélium, Lukácsé, úgy mutatja be Jézust, mint aki különös érzékenységgel figyel mások bajaira. Ehhez társul tehát az ő imádságos oldalának bemutatása, ami emberségének legértékesebb jellemzője. A többi evangélium név szerint Márk, amely őt királyként mutatja be, Máté, aki az Úr szolgájaként, János, aki Isten fiaként, nem fordít különösebben sok figyelmet Jézus életének erre az oldalára. Ezek az evangéliumok leginkább az ő engedelmességét, istenségét, királyi tekintélyét tekintik központi témáknak. Krisztus embersége viszont sajátosan Szent Lukács témája, ezért mutat rá gyakran a térdelő Krisztusra. Az evangéliumok nem egyformán idézik az Úr imádságának szövegét. Atyánk, szenteltessék meg a te neved, így olvassuk Szent Lukácsnál. Az evangélium legkorábbi kódex másolatai így hozzák. A későbbiekben már így találjuk, mi atyánk, és hozzáfűzik, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Hogy értsék a kedves hallgatók az evangélium eredeti szövegét, a leírását, másolták nemzedékről nemzedékre, és a későbbi századokban ezek a másolatok, ezeket a másolatokat nevezzük kódexeknek, és a legkorábbiak, amik ránk maradtak, jól emlékszem, akkor a 6. századból valóak, és ezért mondom, hogy különböző kódexekben, előbbi vagy későbbi korokból különböző formákban maradtak, nagyon apró változtatásokkal, mint például, amit említettem, az atyánk helyett mi atyánk van egyik másikban, és ahogy a legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ugyanabban a Lukács evangélium másolatban valahol hiányzik, valahol ott van. Ez azt jelzi, hogy a későbbi kódex másolatok már az egyházban bevett gyakorlatot tükrözik. Ezek a megtoldások nem tesznek hozzá az értelméhez, inkább bővebben kifejtik annak mondani valóját. Tehát például a legyen meg a te akaratod az első két kérésnek a kibővítése. Az Úr imájának hívjuk, de csak azért, mert tőle kaptuk. Egyébként ez a mi imánk, és Jézus nekünk szánta, a mi használatunkra adta. Az ő imáit a Getszemáni imán kívül nem jegyezte föl senki. Mondta is, ti így imádkozzatok, vagyis ebben a szellemben. Nem gond, ha nem ugyanezekkel a szavakkal imádkozunk. Hogy itt valóban inkább mintáról van szó, erre val az evangéliumokban látható eltérő leírása ugyanennek az imának. Egyébként sokkal jobban illeszkedik Jézus tanításához, hogy nem formákat tanít, hanem valami sokkal jobbat, egy mintát, amelynek szelleme át kell járja minden kérésünket. A megszólítás az atyát szólítja meg. Ez feltételezi a gyermeki bizalmat. Itt eltűnik a félelem és önzés. Ez a megszólítás az imának lényege. Abba, atyánk. Az Úr imája, mint minta, a kérések sorrendjében is fontos tanítást ad. Mint ahogy a 10 parancsolat első része, így az ima első része is Isten nevével és az ő dicsőségével foglalkozik. Az igazi gyermeki lelkület minden önző érdekelé helyezi az atya dolgait és szándékait. Érdemes megfigyelni, amikor imádkozunk a vágyaink szintjén, mi van előbb, saját érdekeink vagy az atyái? Isten országának látható megalakulása a társadalomban csak ott lehetséges, ahol egyénileg ismerik az ő nevét. Ezért mondjuk először, szenteltessék meg a te neved. Isten országának jelenléte pedig magával hozza azt, hogy megteszik az ő akaratát. Így nem véletlen ez a sorrend. Az imádság második része személyes szükségletekkel foglalkozik. De Isten gyermekének sok testvére van, így az imádságban nem csak önmagának kér saját nevében, hanem mindenkinek. Mindennapi kenyerünket mondjuk, bocsásd meg vétkeinket, ne vigy minket kísértésbe, többes számban kérünk. A legelső szükségünk, és itt a felszíntől befelé haladunk, a mindennapi kenyér. Isten gyermeke tehát a jövőt Isten kezében hagyja. És fontos látni, hogy itt a jelen számára, a mai napra kérjük a kenyeret. A jövő Isten kezében marad. Egy sokkal mélyebb szükséget fejez ki, amikor a bűntől való megszabadulást annak két szempontjában kérjük. Először a saját tartozásaink elengedését kérjük, azután pedig a kísértés erejétől való megszabadulást. Ha nem bocsátunk meg, nem leszünk képesek arra sem, hogy elfogadjuk Isten bocsánatát. Ezért szerepel benne az Úr imájában, hogy bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is. A bűnbocsánat célja az, hogy elindulhassunk a megszentelődés útján. Így a következő szakaszban éppen ezt a megszentelődés utáni vágyunkat fejezzük ki. Abban, amikor azt mondjuk, ne vigy minket kísértésbe. Mivel tisztában vagyunk gyengeségünkkel, azt kérjük az Atyától, hogy erőnkön felül ne tegyen minket próbára. Ez tulajdonképpen a gyengeségünk megvallása. Valamint annak, hogy teljesen az ellenséggel szemben az ő megtartó elejére szorulunk. Nem arról van szó, hogy Isten e kérés nélkül erőnkön felül megpróbálna. Ugyanolyan értelemben kell ezt a kérést is megközelíteni, mint a mindennapi kenyér kérését. Ott sem feltételezzük, hogy Isten ezt nem akarná megadni. Egyszerűen ezen ima által nyitjuk meg szívünket, úgy a mindennapi kenyér elfogadására, mint a kísértésből való megszabadulás elfogadására. Jézus tehát ebben az imában egy mintát ad nekünk, hogyha nem is mindig ugyanazokkal a szavakkal, de ugyanebben a lelkületben kérjünk, mint ahogy Szent Ágoston is tanítja, hogy lehet másként imádkozni, más szavakkal, de azt hassa át mindig az Úr imájának a lelkülete. Mást nem lehet kérni, csak azt, amit ott találunk, amire az Úr Jézus tanított minket. Fontos, hogy az Úr imádságára, a mi atyánkra, többször visszatérjünk csendben, és átgondoljuk, mit is kérünk, hiszen annyiszor elmondjuk, és talán rutinná válhat számunkra. Időnként érdemes visszatekinteni tapasztalataink nyomán kapcsán, hogyan értettük meg még mélyebben az Úr imáját. Talán lassan felfedezzük azt is, hogy a sokkal inkább Istent dicsőítő ima, mint valami könyörgés. Sokkal inkább ott van benne a hálaadás és Isten magasztalása, mint valami koldusnak a kérései. Jézusnak a lelkületéből, Jézusnak a szívéből született ez az ima, és ő a saját szívét akarja megosztani velünk, amikor erre megtanít. Legyünk hűségesek az Úr imájához, de tanuljuk meg helyesen imádkozni. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, ennyi fért bele a mai evangélium magyarázatba. Maradjanak velünk továbbra is itt a Mária Rádióban. A Puskás Antal voltam, búcsúzom önöktől, dicsértessék a Jézus Krisztus!